Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Kósa Andrással, a Szabad Európa főmunkatársával beszélgetek, aki az elmúlt hetekben több cikkben is foglalkozott a Dunafair sorsával. András az elmúlt 20 évben dolgozott a Magyar Hírlapnál, a Magyar Nemzetnél és a Hírtelevíziónál, vezette a hvg.hu politikai rovatát, és a portál megszűnéséig az azonnali.hu főszerkesztője volt. Mielőtt rátérnék a Dunafairre, beszélj arról kérlek, hogy mivel foglalkozol itt a Szabad Európánál, és miért döntöttél úgy, hogy itt folytatod az újságírást?
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Hát amikor végül is én megkaptam ezt a felkérést Tibortól és Pablótól, akkor az egyik, hát hogy is mondjam, nem titkolt kérésük vagy céljuk az volt ezzel, hogy a Szabad Európa belpolitikai tartalmait egy kicsit erősítsék. Én ugye alapvetően belpolitikai újságíró vagyok, bár a külpolitika sem áll messze tőlem, és az európai ügyekkel is nagyon szívesen foglalkozok. De az elmúlt években azért alapvetően a hardcore magyar belpolitikával és pártpolitikával foglalkoztam, úgyhogy ez nekem nagyon testhez álló volt ez a felkérés, és nagyon örömmel mondtam igent.
Főmunkatársként mi lesz itt elsősorban a feladatod a Szabad Európánál? Oknyomozó újságírással foglalkozol, a belpolitikát erősíted?
Leginkább talán, ami a legfontosabb feladatom lenne, hogy első kézből szerezzek mondjuk kormányzati információkat, hogy éppen mire készül a kormány, vagy miért csinál a kormány, ami egy nagyon testhez álló feladat nekem, tulajdonképpen ezért is lettem újságíró, mert mindig is érdekelt, hogy azok a történések vagy események, amik nem mindig, abszolút nem pozitívak feltétlenül mindig, de ami elől nem tudunk elmenekülni, még hogyha nem is foglalkozunk vele, akkor is hatással vannak az életünkre, hogy azok miért és hogyan történnek meg, ezeket emberek hozzák, ezeket az embereket mik motiválják, milyen szempontok vezérlik a döntéseik meghozatalában. Úgyhogy itt is ezzel szerették majd azért elég jelentősen foglalkozni.
Azt mondod, hogy ami hatással van az emberek életében, hát a Dunafairről több cikket is írtál, és hát az több ezer ember életére lesz. A jelek szerint nem kedvező hatással, mert úgy tűnik, hogy menthetetlen, vagy legalábbis nincs az a kormányzati szándék, ami megmentse ezt a céget. Idézzük fel röviden, hogy mi történt ott az elmúlt hónapokban, vagy inkább években, mert hiszen évek óta tart ez az agónia.
Igen, hát ugye a Dunafair egy részben orosz, részben ukrán tulajdonban álló ugye acélmű, és az köztudott, hogy az orosz és az ukrán tulajdonosok között már nagyon régóta nagyon rossz a viszony, és ez ilyen, ugye tavaly áprilisban már egy ilyen igazi, hát hogy is mondjam, kelet-európai köntösben, ugye abba is testet öltött, hogy az ukrán fél verőlegényekkel próbált behatolni a gyár területére, aztán végül is nem sikerült, de itt látszik, hogy nagyon komoly, kibékíthetetlen ellentétek vannak, miközben hát egy ilyen kicsit ilyen rókafogta csuka helyzetben van a két tulajdonos, mivel ugye szükség is van mind a kettőnek a másikra, egyik sem elég erős önállóan, hogy adott esetben akár kivásárolja a másik felet, vagy hogy egyedül tudja finanszírozni a gyár működését. Tehát volt egy eleve rossz helyzet, ugye ehhez még hozzájöttek külső tényezők, mondjuk az acélgyártás alapanyagai árának a jelentős megemelkedése.
Ez már a háború előtt is, vagy elsősorban a háború hozta ezt?
Ez már a háború előtt is volt, igen, és aztán ugye erre az egészre még rátett a háború, és hát így került egy nagyon nehéz helyzetbe a Dunafair, bár ezt most az elején itt szögezzük le a beszélgetésnek ezen a részén, hogy eddig meghozott Oroszországgal szemben meghozott gazdasági szankciók a Dunafairt nem érintik, sem közvetve, sem közvetlenül. Ez ugye azért nagyon fontos, mert a kormányzatnak ez egy egyik fő érve, hogy miért nem tesz semmit a Dunafair megmentéséért, mert azt mondják, hogy nem tehetnek, mert szankciós intézkedések sújtják a Dunafairt. Miközben ezt mondom, sem a város, sem a Dunafair vezetése nem fogadja ezt az állítást. De emiatt egyelőre semmilyen konkrét kormányzati lépés nem történt. És egyébként ugye a város vezetése már 2 éve érezte azért, hogy itt előbb-utóbb ebből a helyzetből elsősorban a tulajdonosok közti ellentét volt még akkor, ami ugye kockázatot jelentett a Duna felműködésének a jövőjére, de már 2 éve a Dunai Városi Közgyűlés minden párt támogatásával, tehát a helyi Fidesz egyértelmű támogatásával egy határozatba kérte a kormányt, a kormányzati eszközöket bevetve próbálják meg letisztázni, hogy akkor most tényleg mi a konkrét tulajdonosi háttere a Dunafernek, hogy milyen ellentétek vannak a tulajdonosok között, és hogy ebbe a kormány mondjuk közvetítésével hogy lehetne megoldást hozni, de 2 éve nem történt semmi, és erre jött még rá a háború.
Mekkora értéket képvisel a Dunai Vasmű? Korszerűnek számít, vagy nem? Ugye itt ez azért is érdekes, mert a polgármester, akivel beszélgettél, azt mondta, hogy bár bizonyítékai erre nincsenek, vélelmezi, hogy akár az is a kormány tervei között szerepelhet, hogy szánszándékkal bedönti ezt a céget, és majd valamilyen élelmes, NER közeli vállalkozó lecsap erre a lehetőségre. Tehát valós üzleti lehetőség? Ez ugye a dunaferesek azt mondják, hogy ha itt a kohó leáll, akkor a céget gyakorlatilag nem lehet újraindítani. Ez nem úgy működik, hogy lekapcsolom a villanyt, meg felkapcsolom a villanyt, hanem akkor szétesnek az alkatrészek, és rettenetes kár történik.
Hát, hogy mekkora értéket képvisel a Dunafer, arra szerintem egy mutató, ami elég jó példa, hogy ugye minden évben több milliárd forint társasági nyereségi adót fizet a városnak. Tehát ez azt mutatja, hogy azért ez egy stabil, profitabilisan jó működő cég, és ugye a másik pedig, hogy 4500 embernek ad közvetlenül munkát, és a beszállítókon keresztül körülbelül 20 000 embernek ad még megélhetést a Dunafer, tehát Dunai város szempontjából azért ez egy alapvető jelentőségű társaság. Engem egyébként egy kicsit emberileg is azért is érintett meg az a dolog. Egyrészt azért, mert székesfehérvári vagyok, tehát minden Fejér megyei történés egy kicsit jobban érdekel, mint mondjuk, hogyha esetleg máshol történne. A másik pedig az, hogy azért már nem voltam olyan kisgyerek, amikor a rendszerváltás megtörtént, és amikor Székesfehérváron elkezdtek bezárni az Ikarusz, a nehéz fémöntöde, amikor a Videóton elkezdett leépülni, amikor a könnyű fém elkezdett leépülni, akkor az közvetlenül például apukámat is érintette, őt is elbocsájtották, anyukám is volt munkanélküli, pontosan emlékszem, hogy akkor milyen zsigeri félelem volt az emberekben, pontosan tudom, hogy milyen az, amikor a szülőd munkanélküli, hogy ez mennyire lélekromboló tud lenni. Tehát abszolút át tudom érezni azt most, amit a dunai városiak élhetnek, ezt a teljes egzisztenciális bizonytalanságot.
Hiszen gyakorlatilag nincs olyan család, akinek valamely tagját ne foglalkoztatná, vagy ne érinteni.
Igen, abszolút. Ugye hát ezt tudjuk, hogy ez nem csak erről a, mondom, körülbelül 20 000 emberről szól, hiszen azért a Dunaferben nincsenek rossz fizetések. Tehát, hogyha mondjuk ez a Dunajvárosban és környékén ez a 20 000 ember elveszti, 20 000 család egzisztenciája megroppan, akkor az a helyi szolgáltató szektort mindent alapvetően nagyon-nagyon-nagyon súlyosan fog érinteni.
Elképzelhetőnek tartott, hogy happy end lesz ennek a vége valamilyen szempontból? Ugye az utolsó hír az december 2-ai a Dunaferről, ami arról szólt, hogy az elektromos áramról lekapcsolják gyakorlatilag, aztán megjelent hirtelen egy kormányrendelet, amelyik azt mondta, hogy hát azért ez nem úgy van, hanem a biztonságos leállást szavatolása érdekében meg kell tervezni, hogy hogyan is kapcsolják le az energiáról, az áramforrásról. Ez azért elég vészjósló. Tehát úgy tűnik, mintha erről már döntés született volna valahol.
Hát én is attól tartok, tehát hogy sajnos nem lesz igaz a Pintér Tamás dunaivárosi polgármesternek, és nem, végül is most nem az a forgatókönyv fog lejátszódni, hogy az utolsó pillanatban jön valaki kormány közeli szereplő, és akkor az ő kezére átjátsszák a céget, hanem én is attól tartok, hogy itt egyszerűen elengedte a cég és a város kezét is a kormányzat, és itt már csak a biztonságos leállítás az, ami a döntéshozók szem előtt lebeg.
Folytatod-e a történetet?
Mindenképpen szeretném folytatni, majd igen, különösen az emberi vonatkozásaival is, tehát ha ne adj Isten tényleg bekövetkezik a legrosszabb a gyár szempontjából, vagy végülis a bezárás vagy a leállás, akkor azért az mégiscsak az ország egy fejlett városról beszélünk magyar léptékbe, azzal szerintem mindenképpen foglalkozni kell majd, hogy egy ilyen traumatikus esetnek milyen hatása lesz majd a városra és a közvetlen környezetére.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.